Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk, olyan sok minden van a mi szívünkbe, amit magunkkal hoztuk. Talán még benne dúlnak mindenféle harcok, amelyeket az előző napokban harcoltunk meg. Benne vannak mindenféle aggodalmak a mindennapjainkkal kapcsolatban. Ott vannak a vágyaink, az elképzeléseink, a reménységeink erre a hétre nézve is. Köszönjük, hogy Te valami egészen mást akarsz adni a mi szívünkbe. Hálát adunk a Te ígédért, amelyel újjá teremtesz bennünket, ahogyan egykor ígéddel a világot megteremtetted, és hálát adunk a Te szent lelkedért, amelyel megtöltöd a mi életünket, akivel munkálkodsz mi bennünk, aki kész arra, hogy a Te ígédet élővé és hatóvá tegye mi bennünk. Kérünk, hogy vedd munkába a mi szívünket, és ne engedd, hogy csupán a gondolatainkat érje el az, amit Te mondasz. Hadd hozzon életváltozást, életmegújulást, hadd hozzon a házasságainknak is megújulást, a Te ígéd és a Te szent lelked munkája. Amen. Két helyről olvasom az ígét. Mózes első könyve második részéből, a 24. versből, egy jól ismert igevers ez, és aztán az Efézusi levélből. Mózes első könyve második rész, 24. versében. Így hangzik az íge, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. És az Efézusi levél 5. részében a 31. és 32. vers, az ember ezért elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Talán meglepő, hogy kétszer ugyanazt olvastam föl, majdnem ugyanazt, mert hogy az új szövetségben hozzáteszi az apostol azt is, pontosabban a Ószövetség görög fordítását idézi, amiben benne van az is, hogy ketten lesznek egy testé, ami az eredeti héber szövegben nincsen benne ez a ketten szó. De van még egy jelentős különbség a kettő között. Az Ószövetségben, amikor ezt a mondatot olvassuk, akkor a Szentíró az első házaspárról és rajtuk keresztül minden házaspárról beszél. Azt mondja, hogy Isten a házasságban ezt a hármas dolgot akarja létrehozni, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik a házastársához és lesznek egy testé. És Pál apostol, amikor idézi ezt a mondatot, akkor azt mondja, hogy de én ezt nem a házaspárról mondom. Nem a férfiről és a nőről mondom. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Az apostol a házasság lényegére mutat rá. Arra, hogy a házasság az nem öncél. Nem azért házasodunk, hogy házasodjunk. De a házasság nem is csupán a szükségleteink kielégítésére szolgál. Nagyon sokan gondolkoznak így erről, fiatalok között szolgálok most már sok-sok éve, és tapasztalom, hogy a házasság az vagy valami szép, de ki tudja miért önmagáért levő intézménynek tűnik számukra, vagy pedig megvannak a szükségleteim, és van valaki, aki azokat majd kielégíti. Az apostol világossá teszi, hogy a házasság feladata, a házasság értelme az, hogy Istenre mutat. Istenre mutat a házasság. Látható módon belerajzolja a világba azt a titkot, ahogy az apostol mondja, titkot, hogy hogyan szereti Isten az ő népét, és hogy hogyan szereti Istent az ő népe. Átragyog a házasságon keresztül Krisztus és az ő egyházának a kapcsolata. Az, ahogyan Jézus önmagát adta a mi életünkért, és az, ahogyan mi átadjuk az életünket ő neki. Tulajdonképpen, ahogy férj és feleség egymás mellett állunk, azon keresztül a mi hitünk sugárzik át, vagy éppen a mi hitetlenségünk sugárzik át. Ne dramatizáljuk túl a dolgot, nem igaz az, hogy csak hívő házaspár élhet át boldogságot az egymással való kapcsolatában. Aki nem hisz Jézusban, az is sok mindent átélhet abból, amit Isten a házasságban ajándékul elkészített, de nagyon fontos látnunk, hogy ennek a teljességét, annak, amit Isten örömként a házasság számára elkészített, a Szentírás szerint ennek a teljességét csak az ismerheti meg, aki Isten szeretetében, a mindennapokban folyamatosan, tudatosan, teljes lényét átadva megfürdik. Aki nem ismeri Isten kegyelmét, Isten szeretetét, az nem tudja a teljes gazdagságát megismerni a házasságnak. Ennek az esti sorozatnak az lesz a címe, láthattátok a programon, hogy vele szentül élek. Ez a mondat a református házassági esküből származik. Akik itt vagyunk és református templomban kötöttünk házasságot, Isten ott áldotta meg a házasságunkat, azok elmondtuk ezt a mondatot, hogy vele szentül élek, amikor a társunkra néztünk. Nem azt mondtuk, hogy vele boldogan élek. Bár lehet, hogy sokan szívesebben mondtuk volna azt, hogy vele boldogan fogok élni. Még csak nem is azt, hogy vele példamutatóan fogok élni. Hanem azt mondtuk, hogy vele szentül élek. Nem véletlenül. Mint a házasságban minden, ez is elválaszthatatlan attól, hogy Isten népéhez tartozunk. Hogy Isten népének vagyunk a tagjai. Már az Ószövetségben megjelenik, és aztán az Új Szövetség többször megismétli ezt a gondolatot, amit Mózes 3. könyve 19. részében így olvasunk. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Nem véletlenül szentül éljük a házasságunkat. Azért szentül éljük, mert a Szent Istennek a népéhez tartozunk. Ez a szent kifejezés, ez Istennek az egyedülálló jellemét írja le. És a mi identitásunk, a mi mindennapjainknak a minősége, hogyha őhozzá tartozunk, erről a jellemről beszél, Isten jelleméről. Amilyennek megismerjük őt, amilyenné ő formálja a kapcsolatunkat önmagával, olyanná kell válnunk a házasságunkban is. Életünk minden területén meg kell mutatkoznia, hogy Isten szent. Mi a Szent Isten, szent népének szent tagjai vagyunk. Elképzelhetetlen tehát, hogy ne szentül éljük meg a házasságunkat. Mit jelent szentül élni egymással? Több minden jellegzetességét fogjuk látni ennek esténként. A mai alkalmon ebben a szóban tömöríthetjük össze a szentségnek egy nagyon fontos vonását, hogy elkülönítve egymás számára. Miért annyira fontos, hogy a férj el van különítve a felesége számára? Miért annyira fontos, hogy a feleség el van különítve a férje számára? Az a világ, amelyben élünk, a nem keresztény világ, nem érti ezt. Ma már, hogyha valaki, hála Istennek, még nem annyira magyar, bár már a magyar sajtóban is fölütötte ez a fejét, de nyugati irodalmat olvas, nyugati sajtóban tájékozódik, akkor láthatja, hogy sokan már a monogámia értelmetlenségét is felvetik. Azt mondják, hogy ha egy pár abban egyezik meg, hogy ők bevonnának a kapcsolatukba másokat is, akkor miért ne tehetnék ezt meg? Miért ne oszthatnák meg a kapcsolatukat másokkal is? Nagyon jellemző, ördögi módon árad be ez a gondolat a világunkba. Előbb csupán a gyakorlatban várt mindennapossá a bűn, amikor valaki más is bekerült egy házaspár monogámnak szánt, vagy eredetek monogámnak indult kapcsolatába, megcsalta a házastársát, megtörte a házasságát, az egyik fél, vagy a másik fél, vagy mind a kettő, és aztán, amikor ez természetessé válik, ahogyan ez ma sajnos természetessé vált, akkor jön hozzá az ideológia, és megindokolják. Ma már sokan vannak, akik megindokolják azt, hogy miért ne lehetne akár nem két félnek összekapcsolni az életét, vagy van kettő ember, akik egymás mellett élnek, de a szexuális kapcsolatukban másokat is bevonnak. Isten népében nem lehet másmilyen házasságmodell, csak az, amelyben a férj el van különítve a feleségének, mégpedig egyedül a feleségének van elkülönítve, a feleség pedig a férjének van elkülönítve. És ez teljesen független attól, hogy előfordulhat, hogy néhány évtizeden belül Magyarországon is a törvényi szabályozás meg fogja engedni azt, hogy mindenféle számban meg minőségben összekössék az emberek az életüket. Az, hogy a világi törvényi szabályozás mit mond, az teljesen független attól, hogy Isten népében elképzelhetetlen másmilyen házasságmodell. Miért? Visszatérnék oda, amiről eddig beszéltem. A házasságunk az Istennel való kapcsolatunkat tükrözi vissza. Milyen is az Istennel való kapcsolatunk? Mózes első könyvéből, a harmadik könyvéből olvastam, most Mózes ötödik könyvéből is olvasok. 1-3-5. Mózes 5. könyve 6. részében, a 4.-5. versben olvassuk az alaptételét, hogy milyen Istennek, vagy Istennek a kapcsolata Isten népének. Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Egyedül az Úr, azt mondja. Egy Istenünk van. Mindenestül el vagyunk különítve a számára. Azt mondja, hogy neki van elkülönítve a szívem. Mit jelent az, hogy neki van elkülönítve a szívem? Azt jelenti, hogy ő irányítja egyedül az életemet. Ő mondja azt meg, hogy milyen irányba tartson az életem. És annak minden területe, a gondolkozásom, az érzelmeim, a terveim milyen irányba tartsanak. Aztán neki van elkülönítve a lelkem. Ez az Ószövetség nyelvén azt jelenti, hogy ő tölti be minden szükségletemet. A lélek az a szó, amit szerepel a Bibliában, a szükségleteknek a kifejezője. Ő tölti ki, ő elégíti ki minden szükségletemet. És neki van elkülönítve az erőm, azt mondja Mózes. Neki szolgálok, az ő akaratának rendelem alá mindenestül magamat. Egy Istenünk van. Egy Istent imádunk, és egy társhoz kapcsolódik az életünk. Nagy jelentősége van ebben a helyzetben az egyes számnak. Különös, hogy már az ókori görög filozófusok is gondolkoztak ezen sokat, megkülönböztették a többi számtól az egyet. Mi az egyet nagyon sokszor besoroljuk 1, 2, 3, 4, így gondolkozunk róla. Az ókori görögök felismerték azt, hogy minden más szám megoszt. Amikor két dologra kell figyelned egyszerre, amikor két feladatot kell egyszerre véghez vigyél, megosztja az életedet. Minden más szám megoszt. Egyedül az egy, az egység az, ami összefog, ami összefoglal téged. Különösen Platón követőinél volt ez egy nagyon jelentős gondolat, ők még az istenség lényegének is megtették az egyet, és ha tudnunk is kell, hogy ez egy bálványimádó gondolat volt, mi nem az egyet imádjuk, egy valami elvont egységet, mégis tudnunk kell, vagy föl kell ismernünk, hogy még a nem hívő ember is valami nagyon fontos dologra rájött, a politeista, a sokisten hívő világban, hogy nem lehet egyszerre egynél többet szolgálni. Nem lehet egynél többnek Istenként, nem lehet egynél többet Istenként tisztelni. Az, amit Jézus ilyen világosan mondott, senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nem kerülhet oda Isten mellé más. Azt mondja az ige, hogy ketten egy testé. Egyetlen társam van. Egy valaki van, akivel ketten együtt egy testé leszünk. Egyedül őt vonom be az életembe. Nem osztom meg többek között. Mert ha többen lennének már jelen ugyanolyan minőségben az életemben, akkor megosztódna az életem. De el van különítve a társam számára. Megosztott életünk van, vagy elkülönített? Ezt kérdezi tőlünk az ige. Megosztott az életünk több úr, több Isten között, vagy elkülönített az egyetlen Isten számára? Megosztott több férfi, vagy több nő között, vagy egyetlen társnak van elkülönítve? Isten úgy határozott, hogy egyetlen társal ajándékoz meg téged, hogy a vele való közösségben élhesd meg Isten tökéletes szeretetét. Megosztott az életed? Ugyanazzal az emberrel beszéled meg a kérdéseidet, akivel házasságot kötöttél? Vagy valaki mással? Megosztott az életed? Neki mondod el a félelmeidet? A vágyaidat, az örömeidet, a fájdalmaidat, a csalódásaidat, rábízod a szükségeidet, és tőle várod azok kielégítését, és várod tőle azok kielégítését. Vagy ha úgy látod, hogy a szükségeidet nem elégíti ki, akkor mész valaki máshoz. Benne gyönyörködsz? Vagy inkább másokon legelteted a szemedet? Róla gondolkozol? Vagy másokról fantáziálsz? És te, el vagy különítve a társad számára? Odafigyelsz rá? Meghallgatod? Kérdezed őt? Gondod van a szükségeire? Egyáltalán ismered a szükségeit? El vagy különítve az ő számára? Az egység és a megosztottság bizonyos tekintetben egyszerre van jelen az életünkben. Mindannyiunk életében. Megint hadd induljunk el onnan, hogy Istennel milyen a kapcsolatunk. Hitünk szerint Isten gondoskodik a táplálékunkról, az egészségünkről, a lelki erőnkről, lelki egészségünkről is. És mégis az életünk számos területén igénybe vesszük mások segítségét. Ha megéhezünk, igénybe vesszük a péknek a szolgáltatásait. Ha betegek vagyunk, az orvos tudására támaszkodunk. Amikor a hitünk meggyengül, akkor egy lelki társnak a szolgálata erősít minket. Valóban megosztott ilyen értelemben az életünk. Ott van a ték, az orvos, a lelkitárs, de valójában mindezeket Isten biztosítja nekünk. Egyedül őt magasztaljuk. Egyedül neki adunk hálát. Egyedül őtőle várjuk testi-lelki megújulásunkat. Minőségi különbség van a között, akik között megoszlik az életünk, és a között, akit egyedül megillet az életünk. Minőségi különbség van a kapcsolatunkban. És ugyanez a minőségi különbség jelenik meg a házasságunkban. Ha magamra gondolok, amikor készültem, ezen gondolkoztam, számos nővel kerülök kapcsolatba a mindennapjaim során. A munkatársaim között vannak hölgyek. Amikor bemegyek a boltba, ott az eladók többsége hölgy. Amikor elmegyek a bankba, akkor ott is az ügyintézők között nagyon gyakran vannak nők. a fogorvosom is hölgy, a gyermekeim tanítónénie is, meg óvónénie is hölgyek. Az életem egyes területeibe belelátnak, és mégis minőségi különbség van ahhoz képest, ahogyan a feleségem jelen van az életemben. Mert ők egyes területekbe látnak bele, miközben a teljes életem a társam számára van elkülönítve. Őt abba is bevonom, amiben másnak van szerepe. Ő arról is tud, hogy mi az, ami a fogorvosi rendelőben történik. Mindenről tud, mindezt vele egységben élem meg. És ezen túl vannak az életemnek olyan területei, amelyek Isten után, Istenen kívül csak neki állnak nyitva. Az intimitás területei. Ez nem csak a szexre vonatkozik, bár kétség kívül a szexre is vonatkozik, azok a területek, amelyek a legmélyebben meghatároznak. A múltam, a jelenem és a jövőm minden hatása. Az érzéseim, az érzelmeim. Ma délután, amikor Lajos föltette azokat a kérdéseket, amelyekről beszélgetnünk kellett vagy lehetett a csoportban, és először nekifutottunk a csoportban, akkor azt éreztük, hogy azért ezek nagyon kényelmetlen kérdések, hogy mit hozunk a családunkból, nagyon személyes kérdések, nagyon intim kérdések. Aztán valahogy csak elnavigáltunk közöttük, és nagyon fontos gondolatok felmerültek bennünk ezek kapcsán, és nagyon személyes példák előjöttek, de talán mindannyian éreztük azt elsőre, hogy ezek olyan dolgok, amikről bizonyos területeiről nem szívesen beszélünk bárki előtt. De a házastársam olyan, akivel erről is beszélhetek. Az intimitás területei el vannak különítve az ő számára. Egyedül Isten van közelebb a társamnál. Egyetlen olyan idézőjelbe tett kivétel van, ami nem is valódi kivétel, a lelki gondozói kapcsolat, ahol föltárulhatnak olyan dolgok, amelyeket előtte még talán a társammal egyszer-egyszer nem beszéltem meg. Mert hogy a társammal a kapcsolatomat a bűn ideiglenesen megronthatja, meggyengítheti. Isten számára nyitva maradnak ezek akkor is. És éppen ezért lehet, hogy ezt egy lelki gondozói kapcsolatban élem meg, hogy Isten előtt föltárom az életemnek azokat a vonatkozásait is, amelyeket rövid ideig nem tudok a házastársammal megbeszélni, de ilyenkor valójában azt, amit a lelki gondozóm előtt föltárok, lényegileg Istennek nyitom meg. Nem annak az embernek, hanem Istennek. Ez tehát a kivétel. De ez sem valódi kivétel, mert ilyenkor mindkettőnknek tudnia kell. Úgy kell tekinteni erre, hogy ott Istennel vagyok kapcsolatban. Isten után azonban egyetlen olyan ember van, aki előtt megnyithatom a teljes életemet, ez pedig a házastársam. Minőségi különbség van tehát minden más kapcsolatomhoz képest a házastársammal való kapcsolatomban. És ez a minőségi különbség feladatot jelent a számomra. Önmagamat kell odaadnom ő neki. Ahogyan önmagamat odaadom, abban látható meg, hogy mennyire vonom be a társamat az életembe. Mennyi minőségi időm van a számára. Nem csupán egy helyen vagyunk, az is idő, amit együtt töltünk, hanem egymással töltjük az időnket. Mennyi figyelmet adok neki? Vagy mi vonja el az időmet, a figyelmemet tőle, róla? És ez nem csak egy másik férfi vagy nő lehet. Megelőzik-e őt a gyerekek, a szülők, a barátok, a munkám, akár a munkahelyen, akár a háztartásban, a hobbim, a kiskert, vagy a számítógép, vagy a sport, megelőzik-e őt a félelmeim, megelőzik-e őt a terveim. hogyan szólok hozzá. Ha esetleg szembe találkoznék azzal a fiatal emberrel, aki ezelőtt néhány évvel, vagy néhány évtizeddel együtt járt azzal a csinos fiatal lányjal, és hallaná azt, hogy én hogyan szólítom meg őt ma, vajon nem borulna-e, nem vörösödne el az arca, hogy hogyan juthatott el egyszer idáig, ennyi évtized alatt. Vajon mit szólna, ha hallaná azt, hogy én ma hogyan beszélek a társammal? Hogyan figyelek rá? Úgy is tudom, hogy mit fog mondani. Így figyelek rá? Hogyan gondolkozom róla, és hogyan gondolkozom a közös jövőnkről? Ma délután Dorkával beszélgetve említette azt, hogy egy közös hívő ismerősünk nemrégen elvált a férjétől, és döbbenetes volt belegondolni, hogy hogyan juthat el hívő ember oda, hogy már nem látja azt, hogy a férjének van elkülönítve, és a férje, aki szintén hívő ember, nem látja azt, hogy a feleségének van elkülönítve, és ez nem felbontható, és nem kicserélhető. Pál apostol a korintusi első levélben mond egy nagyon kemény mondatot. Azt mondja a házastársaknak, a feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Amikor itt a testről beszél az apostol, akkor bátran mondhatjuk azt, hogy nem ura önmagának. Nem ura önmagának, hanem a házastársa az ő ura. Így tekintesz magadra? Kié az életem tulajdonjoga? A Szentírás azt mondja, hogy Istené, és azé, akinek ő ajándékozta. A házasságban Isten átruházta az életem feletti jogot a házastársamra. Honnan tudom azt, hogy valami megelőzi a társamat? Onnan, hogy többet foglalkozom vele, többet foglalkozom azzal, ami megelőzi, mint ő vele. Bárkinek és bárminek addig van helye az életemben, amíg nem elválaszt, hanem közel visz Istenhez, és nem elválaszt, hanem közel visz a társamhoz. Amint az életem bármely területéről valami Isten vagy a társam helyére akar állni, nemet kell mondani neki. És ha erőszakosan akar a helyére állni, ha erőszakosan követeli a helyét, lehet, hogy véglegesen kell szakítanom azzal a dologgal, amely közém és Isten közé, közém és a házastársam közé akar állni. Mert hogy el vagyok különítve az ő számára, és ezt a kapcsolatot semmi meg nem bonthatja. Isten örömteli boldog házasságot készített a számunkra. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha az életem el van különítve Istennek, és el van különítve annak a társnak, akit Istentől kaptam. Csak Istené az életem, és Isten alkotásai közül csak a társamé, az ővé elkülönítve. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó azt komolyan venni, hogy még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Köszönjük azt a kizárólagos kapcsolatot, amelybe te semmi más nem engedsz be. Hálát adunk, hogy Jézus Krisztusban a legdrágábbat is kész voltál odaadni azért, hogy semmi el ne választhasson minket tőled. Áldunk téged azért, mert az a te terved, az a te célod, hogy láthatóvá váljon a teremtett világban, ami házasságainkon keresztül ez a valóság, hogy semmi el nem szakíthat minket se egymástól. Köszönjük neked ezt az elkülönítettséget. Hálát adunk neked azért, mert olyan mélységeit és olyan magasságait akarod megmutatni egy emberi kapcsolatnak a házasságban, amelyet más kapcsolatban nem ismerhetünk meg. Köszönjük neked ezt a lehetőséget. Hálát adunk azért, mert szolgálhatunk neked teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, teljes erőnkkel, és ennek a hasonlatosságára egymásnak is odaadhatjuk teljes életünket. Kérünk, hogy óvj meg minket a megosztottságtól. Könyörgünk, hogy mutass rá az életünkben mindarra, ami meg akarja bontani a mi egységünket. Köszönjük, hogy már nem kettő, hanem egy. Kérünk, hogy ez az egy, amit a te kezed formált, maradjon is meg egynek, sőt valósuljon meg egyre inkább benne a te akaratod szerinti egység. Köszönjük, hogy ezt akarod ezen a héten munkálni. Kérünk téged azért, hogy hadd szánjuk magunkat oda erre, s hadd éljük át egyre inkább, hogy valóban a te szentséged tölti be házasságainkat, egész életünket. Amen.
Szóljon az ének az Úrról.